Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A mai műsor a karácsony jegyében egyebek közt jóságról, jótékonyságról és a boldogságról szól. Tartsanak velünk!
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Egy nemzetközi felmérés szerint Magyarország a vizsgált 156 ország közül a 69. helyet foglalja el egy boldogsági rangsorban. Magyar kutatók évek óta elkészítik az ország boldogság térképét. Mindenről Domonics András beszélgetett Olá Attila professzorral, az ELTE pozitív pszichológiai kutatócsoport vezetőjével.
2012 óta jelentetik meg a World Happiness Reportot, amely tulajdonképpen a különböző nemzeteket összehasonlítja az alapján, hogy a lakosoknak milyen a boldogság szintje. És hát éves adatokat tekintve azt mondhatjuk, hogy bár még mindig csak a 69. helyen állunk, de 110. helyről jöttünk fel eléggé gyors léptekben. Ugyanakkor így a környező országokat tekintve, meg az európai fejlett országokat tekintve azért mindig az égén kúrogunk ennek a listának. Hát még Románia is, meg Oroszország is megelőz minket. Fontos kérdés az, hogy hogyan, milyen adatok alapján határozzák meg azt, hogy milyen mérési módszerekkel határozzák meg azt, hogy egy országnak milyen a boldogság szintje. Ez a World Happiness Report, ez 4 szempontot vizsgál. Az egyik a egyfőre jutó nemzeti jövedelem, a másik az, hogy a várható egészségben eltöltendő éveknek a becsült száma, aztán a korrupciónak a foka vagy szintje az adott országban és a üzleti életben. Azon kívül néznek adatot a szociális hálóra nézve, tehát hogyha valakinek valamilyen komoly baja lenne, akkor kihez fordulhatna segítségért, és végül, hogy mennyire adakozóak, mennyire nagy lelkűek az országnak a lakosai. Tehát ez a 4 adat van, amit egy ilyen agregát mutatóban számolnak, és akkor ez alapján azt lehet látni, hogy Magyarországon ez a boldogság szint ez az elmúlt években folyamatosan növekedett, ami az én megítélésem szerint alapvetően a GDP-nek a növekedésével hozható összefüggésben, és hát bizonyos értelemben valamilyen érezhető életszínvonal növekedés is van, amit úgy fejeznek ki az emberek, hogy jól érzik magukat.
Önök évek óta elkészítik Magyarország boldogság térképét. Az önök adatai alátámasztják ezt a 69. helyet?
Igen, bizonyos értelemben, bár nekünk nem az összehasonlítás volt a célunk, meg 3 évre visszatekintve tudjuk még csak nézni az, hogy hogyan alakul a boldogság szint Magyarországon, hanem pontosan azt próbáltuk megnézni, hogy azért egy mutatóban így nem lehet kifejezni egy országnak a állapotát, úgymond, és ezért készítettük el ezt a boldogság térképet, ami tulajdonképpen Magyarország különböző régióiban, megyéiben, nagyvárosaiban nézi a lakosoknak a boldogság szintjét, és ezeket hasonlítja össze. Ilyen értelemben van olyan adatunk is, ami egyértelműen összevethető a nemzetközi kutatások eredményeivel, például az, hogy milyen az országban a mentális egészségnek a szintje. Ebben körülbelül ugyanazokra az eredményekre jutottunk, tehát ugye ez a mentális egészség szint vizsgálat, ez azt nézi, hogy hány százaléka van a lakosságnak a mentális egészségnek a csúcsállapotába, tehát amit a pszichológia virágzásnak nevez, az az állapot, amikor az emberek igazán jól érzik magukat, lelkesek, munkaképesek, jövőbe tekintőek, életük kiegyensúlyozott, elégedettek önmagukkal és a környezetükkel pozitív kapcsolataik vannak. Tehát ebből a szempontból mondjuk egy összevetés mondok, Dániában a lakosságnak a 40%-a van a mentális egészség csúcszónájában, Magyarországon pedig 12,3%-a. És hát ez összefüggésben van azzal is, hogy milyen a lakosságnak a boldogság szintje, mert a boldogság az tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a mentális egészségnek az arany alapja, tehát a mentális egészség csúcsállapotában a boldogság pumpája az energiát, tehát nagyon szoros összefüggés van a jól működés és a boldogság szint között.
Olá Attila professzort, az ELTE pozitív pszichológiai kutatócsoport vezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A következő portrébeszélgetés egy olyan emberről szól, aki szabadidejében beteg gyermekek kórházi életét igyekszik boldogabbá tenni. Ő Szabó Pál, vagyis Szasó, az év jó embere, aki önzetlen tevékenységért idén megkapta az MTI néhai tudósítója Káplár László emlékére alapított jó ember díjat, amelyet évről évre egy-egy olyan embernek ítélnek oda, aki, idézem, a szívével látva egyszerűen csak teszi a dolgát önzetlenül, és közben észre sem veszi, milyen sok ember javát szolgál. A díjazottal beszélgettem.
Az egész úgy kezdődött még 12 évvel ezelőtt, hogy amikor a kislányom megszületett, nála sajnos egy ilyen szívrendellenességet állapítottak meg, és meg kellett operálni, és mi a születését követő első 7 hónapot kórházba töltöttük a Gottfried György szívsebészeti intézetbe, és én ott szembesültem vele, hogy egyes gyerekeket nem látogatnak a szülei. Voltak olyan esetek, ahol lemondtak a szülők a gyerekről. Nem mentek be érte, felhívták az orvosok nővérek a szülőket, hogy hát akkor gyógyult a gyerek, haza lehet vinni, gyógyszeres kezelés, stb. És nem mentek a gyerekekkel. És akkor kezdetbe ezeknek a gyerekeknek megpróbáltam valami kis apróságot venni, vásárolni karácsonykor, hogy ne legyenek egyedül, meg csak az egész egy ilyen kis szimbolikus valaminek indult. És utána jóba lettem ugye értelemszerűen a nővérekkel és az orvosokkal, és mindig felhívtak, hogy hát itt van egy kisfiú, és az a probléma, hogy lesz születésnapja, de szeretne valamit. És én azt megszereztem, és utána elindítottam egy olyan közösségi portálon egy olyan kezdeményezést, mondjuk azt, hogy akinek otthon volt használt ruhája, illetőleg játéka, az ne dobja ki, adja ide nekem, és én elviszem kórházakba. És akkor ez így a 10 év során ez így kinőtte magát. Időközben csatlakozott hozzám egy nagyon kedves barátom, gyerekkori barátom, Kocsis Gábor, és akkor a karácsonyi gyűjtéseket minden alkalommal ketten csináljuk, összeszedjük a ruhákat, játékokat, és akkor már idézőjelben, hogy kinőttük úgy magunkat, hogy már gyerekotthonokba is szállítunk, kórházakba, és akkor minden mellett még nekem vannak beteg gyerekbarátaim, akiket én így támogatok, és segítem az életüket.
Időközben egyébként az ön kislánya meggyógyult?
Meggyógyult, abszolút, igen, köszönöm szépen.
Mert ugye az is egy érdekes helyzet, hogy akinek van gyermeke, pontosan tudja, hogy ha ne adj Isten beteg, akkor eléggé beszűkült tudatállapotba tud kerülni egy szülő, és bizony az azért egy nemes dolog, hogy közben másokra is tud figyelni. Ez könnyen ment?
Hát megmondom őszintén, hogy amikor még az én pici lányom kórházba volt, akkor még egy ilyen szimbolikus kis ajándékozás volt. Utána, amikor mi már haza kerültünk, akkor vetettem bele Isten igazából magam ezekbe a történetbe, és utána már elindítottam ezt a lavinát, és ez már oda fejlődött, hogy megkeresnek, mármint úgy, hogy beteg gyermekek szülei, vagy nagyon hátrányos sorsú emberek megkeresnek, hogy szükségük lenne erre-arra, és akkor ilyen mindenféle kéréssel, értelemszerűen nem tudok mindent teljesíteni, de hát magamhoz képest is, a közvetlen baráti körömhöz képest azért megpróbálok mindennek utána járni. Tavaly például egy pécsi kislány a Jézuskától valami kályhát szeretett volna kérni, és akkor hát itt teljesen ledöntettem, ez egy közösségi portálon lett megosztva, hogy hát ez létezik, hogy egy 9 éves kislány egy kályhát kér a Jézuskától, és akkor beszélt a barátaimmal, összedobtuk rá a pénzt, lementem Pécsre, megvettem a kályhát, a házhozszállítást mindent kifizettem, és akkor hát mondjuk azt, hogy nagy volt az öröm, és van fűtés a házba.
Micsoda sorsokat láthat, és tényleg afölött sem menjünk el, amit mondott néhány mondatban, hogy tényleg léteznek olyan szülők, akik a kórházban fekvő gyermekükről lemondanak, tehát fölhívja őket a kórház, hogy meggyógyult a gyermek, jöjjenek érte, és azt mondják, hogy nem.
Így van, sajnos, hogy van ilyen, ez számomra is felfoghatatlan, mert ugye egy gyerek az a szülőnek a mindenet. Tehát én mindig azt mondom, hogy ha egy szülőnek van gyereke, akkor onnantól kezdve a szülő már megszűnt létezni, mint egyén, hanem onnantól kezdve minden a gyerekéről szól. És bizony nagyon sok olyat hallottam és tapasztaltam személy szerint is, hogy nem veszik fel a telefont, nem látogatják. Gottfried Györgyből felhívtak a nővérek, hogy van bent egy 17 éves srác, 9 hónapja vár szívátültetésre, és még a szülei nem voltak benne nála. És azért hívtam fel, hogy elrobotta a fejhallgatója, és nem tud zenét hallgatni. Bementem, megismerkedtünk, egy nagyon szimpatikus, életvidám fiatalemberről beszélünk. Megajándékoztam egy kis fülhallgatóval, hogy tudja hallgatni a zenét, és szülei 9 hónap alatt egyszer sem mentek be hozzá.
Arról is ejtsünk néhány szót, hogy mennyire köti le a szabad idejét mindez, milyen gyakran hívják?
Megmondom őszintén, hogy ez már egy kicsit így túl is nőtt rajtam sokszor, mert ugye van munkám, tehát bérből fizetésből élek, és tényleg a szabadidő az, amit rá tudok használni, tehát nem az, hogy nekem van egy alapítványom. Sok alapítvány megkeresett már, hogy társuljunk, meg dolgozzak, meg ez fantasztikus, hogy mennyi követőm van, meg ilyesmi, és nem, én ezt mondtam, hogy én ezt így a kis saját berkeimbe csinálom, teljesen egyedül, illetőleg a barátommal, karácsonyi gyűjtéseket is én megmaradok ennél. Igen, ez azért elég sok időt vesz igénybe, hát a november-december, az mondhatnám azt is, hogy tragikus, mert hogy a családom azt fényképekről látjak, mert egyszerűen vidékre le kell menni, akkor kis teherautót bérelek, lemegyek vidékre a játékokért, és utána azt különböző gyerekotthonokba kivinni az összes kórházba. Tehát ez igen, egy kicsit már túlnőtt rajtam, de maradjunk annyiba, hogy egyelőre megvirgózott a feladattal.
Az is egy izgalmas kérdés, hogy ez ugye már kiderült a beszélgetésből, hogy ön gyakorló apuka, és hát igen, amit mondott, hogy mit szól a családja és a gyermeke ahhoz, hogy hát végül is idegen gyerekek sorsát is a szívén viseli.
Tehát ők végtelenül büszkék rám, és dicsekednek az osztálytársainak, hogy na nézzétek meg, apa itt volt, ebben a híradóban volt, apa vett a kardiológiai osztálynak egy elektromos kis autót, és hogy megkönnyíti a gyerekeknek a műtét előtti dolgokat. Ezt csináltam, azt csináltam, most apa elvitte moziba ezt a gyereket, hogy ne, ennek megvan így a pozitív tartalma, meg hát végtére is én mindig azt mondom, hogy ezt lássa a gyerek, ne azt, hogy iszunk, vagy bármilyen negatív dolgot, tehát abszolút pozitívak és nagyon büszkék rám, de azért a november-decembert ők is érzik, hogy mennyit megyek. Vagy például meg tudnám említeni, van egy kis lány Nárcisz, aki gerincvelői izomszolgadásban szenvedő, nagy bajomon lakik, Kaposváron 40 kilométerre hozzá, havonta egyszer tudok lemenni, és akkor is 2-3 órát tudok maradni, az például egy teljes szabadnapomat felemésztem, mivel hogy...
Mert hogy ő Budapesten.
Igen, én Budapesten élek, igen, és lemenni az egy 2-3 óra, lent vagyok egy 2-3 órát, és még feljövök, és így reggel elindulok, és este jövök, tehát ezek sajnos így kiesnek. De hát mondjuk azt, hogy a jó cél érdekében ezt megértik azért a gyerekeim, hogy másképp ez nem megy. Tehát én azoknak nem vagyok híve, hogy a Facebookon látunk egy posztot, és akkor egy sírós jelet oda teszünk, tovább osztjuk, stb. Tehát nem, sajnos belekényelmesednek az emberek ezekbe a történetekbe, hanem ezt csinálni kell, igen, és utána kell menni, és meg kell fogni ezt a kis ruhát odavinni, vagy meg kell fogni ezt a kis autót, és oda kell adni neki. Tehát az emberek nagyon belekényelmesedtek, és érdektelenné válnak egymás irányába. Én meg ennek nem vagyok híve, tehát én inkább csinálom, amit kell.
Szabó Pál Sasót, a 2018-as év jó ember kitüntetettjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A rövid hírek után egy a nagy családosoknak indított jótékonysági akcióról, illetve a téli gyermekbetegségekről hallhatnak. Tartsanak velünk a folytatásban is.